Azt hiszem, alig ha tévedek, hogyha azt gondolom, hogy az ön mai látogatással kapcsolatban van a fegyveres erők tegnapi ünnepével. Manapság, amikor olyan sokat beszélnek a leszerelésről, fegyverzet csökkentésről és a hadikiadások lefaragásáról, milyen benyomásokat szerzett itt a hadseregnél, illetve a főiskolán?
Valóban az alapvető törekvésünk a Varsói Szerződés tagállamainak, különösen a Szovjetuniónak, de hát mi teljes egyetértésben támogatjuk, alapvető törekvésünk a leszerelés, a lefegyverkezés. Azt azért tudomásul kell venni, hogy a nemzetközi biztonsági rendszer nem csak a politikai tárgyalásokra, nem csak valamiféle bizalmi légkörre, hanem egy sajátos erőegyensúlyra is épül. Ennek az erőegyensúlynak mi részesei vagyunk, részei vagyunk. Egyoldalúan ezt megbontani magunkkal és barátainkkal szemben is felelőtlenség lenne. Viszont tárgyalások útján el kell érni, hogy a leszerelés az nálunk is gyakorlati legyen, illetve egészen addig, hogy Európából a más ország területén tartózkodó idegen csapatok eltávozzanak. De ahhoz, hogy ezt elérjük, fönn kell tartani egy megfelelő harckészültséget. És én ma azt tapasztaltam, hogy ezt nem csak a tábornokok és tisztek, hanem azok a katonák is tudják, akik éppen másfél vagy egy hónappal ezelőtt vonultak be, vagy fél éve vannak benne, és nagy öntudattal és törekvéssel készülnek a feladatok ellátására.
Nagyon impozáns bemutatót is láthatunk itt a légideszanttól.
Olyan ez a hadsereg, hogy nem szabad egyszerűen egyenruhás testületnek fölfogni. Ez ad fizikai képzettséget, rendszeretet, rendszeres életmódra késztet. Másrészt szellemileg nagyon magas színvonalú. Olyan ismereteket kell elsajátítani, amelyek tényleg nem sajátíthatók el a civil életbe. Ez a bemutató nekünk ebből ízelítőt adott, hogy milyen srácok nevelkednek a mi hadseregünkben.
Utoljára 1975-ben, tehát 13 évvel ezelőtt módosították a kreszt. Holnaptól új szabályok vannak. Milyen szabályok?
Nem alapvető változásokról van szó, kisebb jellegi változásokról. A szennyező vizet vagy szennyező anyagot szállító gépkocsikra külön tábla fog megjelenni. Vagy táblával kívánjuk jelezni egységesen a nemzetközi kreszthez kapcsolódóan az olajmentes benzinsz árusító kutakra való felhívást is.
Összesen hány változik meg?
Mindegy 6-8 táblának a változtatásáról van szó.
Ha ez holnaptól van érvényben, és mi még nem is láttuk őket, akkor mikortól kérheti számon a rendőrség a betartását bármelyiknek is?
Nyilvánvaló attól kezdve, amikor ez a tábla megjelenik, hát ezeket a táblákat le is kell gyártani. Egyidejileg pedig megjelent a kreszt módosítását tartalmazó úgy könyv, ami az újságárosoknál már megkapható.
Utoljára tavaly nyár végén láttam baleseti statisztikát, a sokkolók sorozat végén, akkor azt mutatta, hogy 10-14%-kal csökkent a közúti közlekedési balesetek száma. Azóta hogyan változott?
A közlekedés biztonsági helyzet azóta kismértékben de romlott, és az elsősorban megmutatkozik a baleseti helyzet alakulásában. 13,4%-kal emelkedtek az összbalesetek, 11%-kal a halálos balesetek, mintegy 14-15%-kal a súlyos, és egy 10%-kal a könnyű sérüléses balesetek.
A fő okok?
A fő okok szinte évek óta változatlanok. Az előzés, a kanyarodás szabályának a megsértése, a követési távolság be nem tartása, forgalmi sáv változásokkal összefüggő kérdések és problémák.
A BMW, mondják, drága, hiszen egy négyzetméternyi terület bérlete 600 forint. De egy ilyen a közepesnél valamivel jobb kiállítás felépítése bizony már 1,5 millió forintba kerül. Arról, hogy ez a költség a jövőben kamatozó befektetésnek bizonyul-e, a vélemények eltérőek. A távol maradtak szerint a válasz egyértelmű nem. Más nagyvállalatok szerint nem a vásár az, ami ide csalogatja az érdeklődőket. Ők csak egy irodával képviseltetik magukat, arra hivatkozva, hogyha valaki keresi, úgyis megtalálja őket. Akkor pedig a részvétel felesleges pénzkidobás lenne. Csak az összehasonlítás kedvéért kerestük meg az azonos profilú másik nagyvállalatot. Propagandistái a reklámköltség 1/5-ét a BMW-n költik el. De ez a befektetés az eddig kötött szerződések mérlege szerint a 80-szorosát is meghozta már. Minden esetre a puszta jelenlét még nem minden. A megfelelő üzletembereket kell meghívni, és a tárgyalásokat utólag elemezni kell. Legalábbis itt teszik ezt külföldön, ahol külön vásári szakembereket képeznek. Nekik még azt is megtanítják, hogy nem szabad viseltes, de vadonatúj cipőben sem tárgyalni. Nálunk ez valahogy így néz ki.
A magyarországi kastélyok szép és súlyos öröksége gondot és büszkeséget egyaránt jelent a mai nemzedéknek. Romlandó örökség ez, pusztul, ha magára hagyják. Be kell tehát kapcsolni az ország életébe, használni kell. Formáját, szellemét megújítani.
Az öt fakultással tervezett egyetem a háborús nehézségek miatt 1914-ben csak három karral, reformátusi tudományi, jogtudományi, valamint bölcsészettudományi karral indul el útjára. Jó részt az ekkor már nagy hagyományokkal rendelkező református kollégium professzorai közül kiválasztott oktatókkal. A 30-as évekre jellemző, hogy ekkor az oktatás meglehetősen liberális. Csak a professzorok tartják az előadásokat, és ők döntik el azt is, milyen terjedelemben foglalkozzanak egy-egy témával. A felszabadulás után a magyar felsőoktatás radikális változásai az egyetemet sem kerülik el. Ekkor válik ki és önállósodik az orvosi és a teológiai fakultás, elkerül innen a jogi kar. Létrejön viszont a már az alapításkor is tervezett természettudományi kar, és 1952 óta Kossuth Lajos Tudományegyetem néven ilyen szervezetben működik ma is a város és a Tiszántúl legnagyobb felsőoktatási intézményeként.
Milyen konkrét módon lehet megújulni?
Olyan konkrét módon kell megújulni, hogy nem mindennel, hanem mindenek előtt a dolgozók érdekképviseletével és érdekvédelmével kell foglalkozni. Az alapszervezetek követeljék és mondják meg, hogy egyrészt megyei szövetségek, másrészt ágazati szövetségek és a szakszervezetek országos tanácsa, mint szövetség, a szakszervezeti tagság akaratát érvényesítse minden nemű helyi, országos, megyei tárgyalások során. A szakszervezet véleményez dolgokat, a szakszervezet vétót tud benyújtani, és kérem, az elmúlt időszakban lehetett tapasztalni, hogy egyes helyeken munkabeszüntetésre van. Ő került sor, tehát sztrájkoltak dolgozók. Természetes, hogy az ország gazdasági helyzetét nem a sztrájkkal lehet megoldani, hanem a termeléssel lehet megoldani. De szükségesnek tartom hozzátenni, hogyha az összes lehetőségeken végigmentünk, és megoldás nem született, akkor természetes, hogy a szakszervezeti tagságnak joga van a munka beszüntetéshez és a sztrájkhoz is.
Végül is szerencsésen végződött az a baleset, amelyről a péntek délutáni csúcsforgalomban készítettünk felvételt Budapesten a Népköztársaság útján. A Munkácsi Mihály utcából kanyarodott ki egy Skoda a főútvonalra, ahol egy zsiguli haladt éppen a belső sávban, de a kereszteződésnél átment a külsőbe. A Skoda felborult. Alig telt el egy-két perc, erre jött egy 126-os Polski. Vezetője a külső sávban gyorsan szerette volna elhagyni a környéket. Őt egy postáskocsi löpte fel. Nem lesz szigorú az a rendőr, aki mind a négy gépkocsi vezetőjét valamiben vétkesnek találja. Az biztos, mind a négyen figyelmetlenek voltak. Na már most, hogy négyen? Ezt egy kicsit félve jelentem ki, mert mi csak 20 percet töltöttünk a helyszínen. Hogy utána még ki járt arra, nem tudom.
Már korábban is az agályok közé tartozott, ezúttal 33 tudományos szakembereket magába tömörítő egyesület jelezte, hogy a szennyvíz jelentősen ronthatja a Dunavizet. Eddig ez a gyors folyás miatt öntisztulással megoldódott. A vízlépcsőrendszer elkészülte és üzembe helyezése után kedvezőtlenül változhat a helyzet. Az ok?
A lelassuló áramlás miatt oxigén szegény viszonyok alakulnának ki, a nagy mennyiségű bekerült szerves anyagok következtében, és ez elvonna az oxigént a víztől. Büdösödne, zavarosodna, mérgező anyagok halmozódnának fel benne. Ezt a biológusok úgy nevezik, hogy eutrofizálódna, és ez már egy köztudatba átment kifejeződés.
Feltételezés, hogy ezt megakadályozzák, fel kell gyorsítani az erőművek által lelassuló vízáramlást, annak függvényében, hogy az állandóan figyel Dunavíz állapota ezt megkívánja-e. Előfordulhat, hogy amíg nem készülnek el az itteni derítők, addig nem csúcs erőműként lökésszerű vízadagolással működtethető, hanem folyamatosan kisebb áramfejlesztő kapacitással.
Osztrák és nyugatnémet gazdasági és ipari szakemberekből álló delegáció részére adott fogadást tegnap este a Béke szállóban Pintér József. A vacsorára hivatalos volt a magyar pénzügyi és iparvilág jó néhány vezetője is. De ki ez a Pintér József?
Hány csavart képes gyártani az ön üzeme egy nap alatt?
Jelenleg 4,5 milliót.
Ezen kívül hányféle terméke van?
Ezen kívül 30-40 termékre várható, ami most jelenleg folyik a gyártás.
Melyik a legértékesebb termék?
Azt hiszem, az atomreaktorokhoz készült alkatrészek.
A homokon, az alföldi homokon honnan van annyi szakember, akikkel ezeket a munkákat, ezeket az igen kvalifikált munkákat el lehet végezni?
Nagy részben saját magam tanítom ezt az embereket, benne az üzemen belül tanulókat nevelek. Másodszor meg szerencsés helyzetbe kerültem, jól szituált, értelmes emberek van a környékemben, gyorsan átom őket minden napra, szinte percnyi pontosággal a munkakörénél fogva alakítani, úgy, hogy a munkáját úgy végezzel, hogy az üzemnek legszükséges igénye van rá.
A Pintér művek 10 éve kecelen működik. Fittyet hányva a külső és belső akadályoknak az idén 90 ember 110 milliós értéket állított elő. 5 országba, Szovjetunióba, Kínába, Svájcba, Ausztriába és az NSZK-ba exportálja gépipari termékeit. Igaz ugyan, hogy az idén fennállása óta először nem lesz nyereséges. Ennek oka nem tévedés. Az a 100 milliós új üzemcsarnok, amelyet az idén épített fel. A titokról bővebben a harmadik kiadásban hallhatnak.
A 24 fős vállalat már működése első fél évében nyereséges volt, minden dolgozójára 100 ezer forint tiszta haszon jutott. Idén jövedelmezőséget tovább javult, termékei ma már egyáltalán nem tartalmaznak importot, s noha az általa gyártott üveg és dobozcímkéző gépek minősége megegyezik a licenszadó olasz vállalatéval, áruk forintban jóval a külföldön beszerezhető hasonló berendezéseké alatt marad. Vélhetnénk, ha ennyire jól megy egy cégnek, nyilván bővülni, terjeszkedni akar. Nos, erről szó sincs. Vezetői ugyanis tudják, a hazai alapanyagellátási és kereskedelmi viszonyok között nagy cég nagy forgalommal képtelen lenne hasonló teljesítményt felmutatni. De az eddigi tapasztalatok kedvező voltát mi sem támasztja jobban alá, mint hogy a Somapak szomszédságában a Sopiana gépgyár némiképp más profillal ugyan, de épp most alapít újabb csomagolás technikai vállalatot Sonet néven, méghozzá osztrák tőke bevonásával.
Nem egészen két napos hivatalos látogatásáról néhány perccel ezelőtt érkezett vissza ön Bukarestből. Bennünket, magyarokat gondolom elsősorban az érdekel, hogy milyen könnyítések várhatók az elkövetkezendőkben a turizmus területén.
A magyar fél nagyon határozottan fölvetette, hogy könnyítsék az átkelést és gyorsítsák, tegyék egyszerűbbé, rövidítsék le a várakozást. Román partnereink ígéretet tettek arra, hogy ezt megtesszik. Szóvá tettük, hogy nagyon rossz dolog az, hogyha egy turista, vagy egyszerűen csak egy utazó határon tudja meg, hogy milyen vámelőírások vannak. Arra is ígéretet kaptunk, hogy ezt jó előre, ha bármilyen változás következik a román vámszabályokba, előre közlik. A kishatárforgalomnál azt kértük, hogy tegyük könnyebbé azáltal is, hogy meg kellene nyitni néhány új határátlökelő helyeket.
Erre mi volt a válasz?
Elzárkózott ettől a román fél, azzal a megjegyzéssel, hogy elégségesnek tartja a mostanit.
Szóba került-e a néhány évvel ezelőtt megszüntetett menetrendszerű autóbuszjáratok újraindítása?
Tárgyalási pontjaink között el is természetesen szerepelt. A román félnek az volt a válasza, hogy abból az időben, amikor az indokok jelentkeztek, amiért megszüntették, ezek most is fönnállnak ezek az okok.
Mik voltak ezek az okok?
Ezt én úgy emlékszem, hogy az akkori okok azok voltak, hogy az üzemanyag hiánnyal küzd Románia, és van elég egyéb átkelési lehetőség.
Gondolom, itthon igazán sokakat az is érdekel, hogy változik-e valamennyire a román úgynevezett szállástörvény, vagyis hogy meg lehet-e aludni barátnál, ismerősnél a jövőben.
Fölvetettük, nem kaptunk erre pozitív választ. Mi változatlanul kértük, és fontosnak tartjuk, hogy ezt meg kell változtassák meg, vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne, hogy nem csak az egyenesági és első szám, elsődleges hozzátartozók, hanem rokonok, barátok, ismerősöknél is lehessen megszállni.
A vállalkozás célja egy szálloda közös üzemeltetése Grúziában. Erről írt alá Bécsben szerződést a házigazda grúz vállalat, a budapesti Hungar Hotels és egy osztrák idegenforgalmi tanácsadó cég. Hogy mit csábította az osztrák vállalkozókat a nem csak borairól és hagyományos vendégszeretetéről híres Grúziába? Természetesen a Kaukázus, a hó, a novembertől májusig tartó kitűnő síelési lehetőség. És íme a főszereplő, a Gudauri Sporthotel, amelynek nincsen párja a Szovjetunióban. De különleges szolgáltatásaival, a helikopteres síeléssel, szaunájával, uszodájával, bárhol megállná a helyét. A 300 ágyas luxus hotel igazgatásának konvertibilis valuta nyereségéből a magyar vállalat 20%-kal részesedik. A Hungar Hotels 14 tagú személyzettel vesz részt a szálloda és a hozzátartozó éttermek működtetésében, illetve irányításában. A közös vállalat keretein belül tehát sikerült vevőt találni a magyar idegenforgalmisok szakmai tudására, hozzáértésére. Walter Cserny úr, aki az osztrák felet képviselte, szintén elismerően szólt a turista programok lebonyolításában elért eredményekről.
Magyarország az elmúlt néhány évben óriásit fejlődött. A magyar turista szolgáltatások színvonala egészen jó. Ennél fogva hiszem, hogy hasznos lesz az együttműködés a szálloda vezetésében.
A magyar vállalat a szálloda üzemeltetésben a világszínvonalat vállalta, tehát lényegében mi biztosítjuk, hogy ott a Kaukázusban 2000 méter magasan a külföldi vendégek úgy érezzék magukat, mint a lapokban. Mi abban a reményben vállalkoztunk itt Grúziában ennek a szállodának a vezetésére és üzemeltetésére, hogy a jövőben több ilyen szálloda is nyílik a Szovjetunióban, Elsősorban a grúzoktól van határozott ígéretünk, hogy a tengerparton vagy más ügyülőterületen üzemeltessünk szállodákat.
Hazánkban körülbelül 2 millió ember szenved magas vérnyomástól, de a hipertóniások fele jut csak el orvoshoz. A többieknek a betegsége felfedezetlenül marad. Hogy ez ne így legyen, azért született az akcióprogram. Az év hátralévő részében az alapellátásban dolgozó orvosok, védőnők, asszisztensek intenzív tanfolyamokon készülnek fel a lakosság szűrésére. Valóságos kampány indul, hogy minden orvoshoz forduló embernél ellenőrizzék a vérnyomást, és fogadni tudjanak olyan állampolgárokat is, akik panaszmentesen szándékoznak megméretni vérnyomásukat. Az így felfedezett hipertóniás betegeket folyamatosan gondozásba veszik. Az Egészségvédelmi Tanács tájékoztató füzeteket jelentetett meg, tanácsadásokat is szerveznek majd, és van egy új lapjuk üzenet címmel. Ebben az időszakban nagyobb választékban kínálnak vérnyomásmérőket, köztük olyanokat is, amelyekkel otthon, önmagának vagy családtagjának ellenőrizheti valaki a vérnyomását. Az akcióprogramtól azt várják, hogy a 90-es évek közepétől csökkenni fog Magyarországon a magas vérnyomásos betegek száma.
Kérdésekre válaszolva Lady Trumpington elmondta, hogy itteni tárgyalásainak szerencsés aktualitást adott a hét elején aláírt megállapodásunk az Európai Gazdasági Közösséggel. A közös piaci szerződésben a mezőgazdasági exportunkat érintő kérdésekben nem tudtunk elérni olyan eredményeket, mint szerettünk volna. Ezért is kérdeztem meg, milyen kilátásaink lehetnek erre a kétoldalú kapcsolatainkban. Lady Trumpington bizakodó volt e tekintetben. A politikai kapcsolatok kitűnőek, most már valóban a kereskedelmen a sor, mondta. Szerinte semmi akadálya a magyar mezőgazdasági export növelésének akkor, ha Nagy-Britanniából az eddigieknél több iparcikket vásárolunk. Ma ugyanis az odairányuló magyar export értéke jóval meghaladja a behozott árukét. Ők kényszeríteni ugyan nem kényszeríthetik, de bátorítják az angol cégeket a velünk folytatott üzleti kapcsolatok bővítésére. Valószínűleg ezért is tagjai a delegációnak a kereskedelmi kamara és jelentős nagyvállalatok képviselői is.
Az NSZK minden téren rendkívül intenzív párbeszédre törekszik Magyarországgal, mondta a bonni politikus. Jenninger, akit a sajtóértekezlet előtt fogadott Grósz Károly kormányfő a párt főtitkára, elmondta, hogy a tárgyalásokon különösen nagy figyelmet fordítottak a gazdasági témákra. Jelenleg 30 magyar NSZK vegyes vállalat működik. A továbbiakban is főként a középkategóriájú vegyes vállalatok fejlesztése lenne célszerű, hiszen a közép- és kisvállalatok ösztönözhetik a legjobban a gazdaság fejlődését. Egy kérdésre válaszolva megismételte, hogy a vízumkényszer megszüntetése nem az NSZK múlik, hanem az európai közösségen belül kell bizonyos erőket meggyőzni ennek fontosságáról. Jenninger igen nagyra értékelte hazánk nemzetiségi politikáját. Személyes tapasztalatait egy baranyai faluban szerezte. Egy kérdés kapcsán elmondta, hogy a tárgyalásokon szó volt Románia nemzetiségi politikájáról is. Jenninger kijelentette, a bonni álláspont szerint mindenkinek szülőhelyén kell boldogulnia, és az alapvető emberi jogokat minden ország köteles megadni polgárainak.
Megvan a 10. aranyérem is. Mindannyian bizakodtunk kajakozóinkban, kenusainkban, és ma, amikor 6 számban avattak egy sportágban olimpiai bajnokot, Gyulai Zsolt volt az egyik közülük, aki az 500 méteres táv utolsó métereit így evezte végig.
Gyere Zsolt, gyere! Nem kell sokat már, még 3-4 jó erőteljes húzás és egy nagy hajrá! Első helyen Gyulait mutatja a kamera. Gyulai! Gyulai Zsolt, még 15 méter! Meg kell nyernie most már! Több mint egy hajóhosszal, óriási fölénnyel, olimpiai bajnok Gyulai Zsolt Magyarország!
A nőknél ugyanezen a távon Kőbán Rita mindössze 2/10 maradt le a dobogóról, és negyedik lett. Kenu egyesben Szabó Attila 5., kettesben a Sarusi Kis Vaskuti páros 6. lett. Mészáros Erika és Rakusz Éva összetételű kajak kettesünk negyedik helyet szerzett. Még egy érem azért jutott nekünk.
Nagy hajrával, jól jönnek ők is, egyelőre a kamera nem mutatja őket, a szovjet hajó és McDonaldék nagy harcban, itt vannak a magyarok is, a harmadik helyen pár méter van hátra, Csipes Feriék egyelőre harmadikak, jó hajrával lehetnék hozni. Hát harmadik vagy negyedik, hű, de nagy verseny volt.
Harmadikok lettek. Ábrahám Attila és Csipes Ferenc 500 méteren bronzérmet szereztek. Atlétáink közül a 4x100 méteres férfi váltó 39,12 másodpercet futott az Egyesült Államok váltója mögött, és az ötödik legjobb idővel biztosan jutottak a legjobb 16 közé. Később derült ki, hogy az amerikai váltót szabálytalan váltás miatt kizárták, azaz a mieink szerezték meg a futamgyőzelmet, ugyanekkor Carl Lewis reményei a harmadik aranyéremre szerte foszlottak. Drámai küzdelmet hozott a női magasugrás. A bolgár Kostadinova és az amerikai Louise mindketten átjutottak a 201 cm-es magasságon, de a 203 cm háromszor nem sikerült egyiküknek sem. Miután valamennyi korábbi kísérletük azonos volt, mindketten még egyszer megpróbálkozhattak ezen a magasságon.
Kostadinova, ez már a negyedik kísérlete, és megint leveri. 209 cm-rel tartja a világcsúcsot, és ha van biztos fix esélyes, vagy volt itt előtte biztos fix esélyes, akkor ő. Louise Ritter olimpiát nyerhetne, ez nagyobb meglepetés lenne, mint ha én megvertem volna Ben Johnson. És átugrotta! Itt az olimpia legnagyobb meglepetése, Louise Ritter!
Párbajtőr csapatunk először az Egyesült Államok együttesét győzte le 8-3-ra, de ezt követően kikaptak a franciáktól 8-7-re. Majd az ötödik helyért Svájc ellen léptek pástra, de itt is vereséget szenvedtek ezúttal 8-4-re, és végül hatodikok lettek. 64 év után újra olimpiai bajnokot avattak teniszben, amikor már nem csak amatőrök, hanem hivatásos teniszezők is elindultak. A férfi egyesben a csehszlovák Mecsir és az amerikai Tim Mayot jutottak a döntőbe. Az első játszmát Mayot nyerte 6-3-ra, majd a következő kettőt Mecsir 6-2-6-4-re. Az utolsó két pontot láthatjuk most a mérkőzésből. Mecsir 5-2-re vezet, és ő adogat. Adogatását fonákkal üti vissza Mayot, fantasztikusan kihelyezi Mecsir, majd ugyanoda vissza keresztbe tenyeressel, 40 semmi. Utolsó adogatása... Mayot megpróbálja röviden tenni, és ez pedig a hálóba üti, Mecsir pedig a levegőbe dobja az ütőjét, olimpiai bajnok.
A perestroika elmúlt három évének legnagyobb szabású személyi és szervezeti változásairól döntött a Szovjet Párt Központi Bizottságának mai plénuma. A mindössze egy órás ülésen Mihail Gorbacsov mondott beszédet, és a KB valamennyi javaslatát egyhangulag megszavazta. Erről nem sokkal ezelőtt Vagyim Medvegyev, a Szovjet Politikai Bizottság ma megválasztott új tagja számolt be az újságíróknak. Elmondta, hogy Andrej Gromyko idős korára tekintettel kérte nyugdíjazását és felmentését mind politikai bizottsági tagsága, mind az államelnöki funkciók alól. A híradó kérdésére, hogy vajon a KB Mihail Gorbacsovot javasolta-e az államelnöki posztra, Vagyim Medvegyev sokat sejtetően türelemre intett, mondván várjuk meg a legfelső tanács holnapi ülését. Medvegyev arról is beszámolt, hogy Mihail Szolomencevet felmentették PB tagsága és a Központi Pártellenőrzési Bizottság elnöki funkciója alól, hogy Piotr Gyemicsevet és Vladimir Dolgihot is felmentették PB póttagságukból. Anatoli Dobrinyi. A perestroika elmúlt három évének legnagyobb szabású személyi és szervezeti változásairól döntött a Szovjet Párt Központi Bizottságának mai plénuma. A mindössze egy órás ülésen Mihail Gorbacsov mondott beszédet, és a KB valamennyi javaslatát egyhangulag megszavazta. Erről nem sokkal ezelőtt Vagyim Medvegyev, a Szovjet Politikai Bizottság ma megválasztott új tagja számolt be az újságíróknak. Elmondta, hogy Andrej Gromyko idős korára tekintettel kérte nyugdíjazását és felmentését mind politikai bizottsági tagsága, mind az államelnöki funkciók alól. A híradó kérdésére, hogy vajon a KB Mihail Gorbacsovot javasolta-e az államelnöki posztra, Vagyi Medvegyev sokat sejtetően türelemre intett, mondván várjuk meg a legfelső tanács holnapi ülését. Medvegyev arról is beszámolt, hogy Mihail Szolomencevet felmentették PB tagsága és a központi pártellenőrzési bizottság elnöki funkciója alól, hogy Piotr Gyemicsevet és Vladimir Dolgihot is felmentették PB póttagságukból. Anatoli Dobrinyin KB titkár nyugdíjba vonul. Viktor Csebrikov politikai bizottsági tag, az államvédelmi bizottság elnöke, egyúttal KB titkár is lett. Alekszandr Vlasov belügyminiszter, Alekszandra Birjukova KB titkár, valamint Georgi Lukjanov is ezentúl póttag lesz a politikai bizottságban. Ami a párt belső reformját illeti. Medvegyev közölte, hogy felére csökkentik a központi bizottság apparátusának létszámát. Számos osztályt megszüntetnek és összevonnak. Az irányító munka ezentúl 6 KB bizottság kezében összpontosul. A pártépítési és káderbizottságot Georgi Razumovszki vezeti. Ideológiai kérdésekben ezentúl kizárólag a Vagyi Medvegyev vezette KB bizottságé lesz a döntő szó. A mezőgazdaság kérdéseivel pedig Jegor Ligacsov foglalkozik majd. Ez utóbbi kinevezés számos kérdés tárgya volt a mai sajtóértekezleten, és erről Vagyi Medvegyev úgy nyilatkozott, hogy Ligacsov korábban is foglalkozott a mezőgazdasággal, most minden erejét e kérdésnek szentelheti. A szociális és gazdasági szféra felelőse Vladimir Szlyunykov, míg a nemzetközi kérdéseké Alekszandr Jakovlev lesz. A jogi bizottság elnökévé Viktor Csebrikovot választották. A KB plénumot értékelve Vagyi Medvegyev így fogalmazott. Mindez törvényszerű lépés volt, amellyel tovább folytatjuk a 19. pártkonferencia határozatainak gyakorlati megvalósítását. És most egy szó szerinti idézet. A tovább lépéshez elkerülhetetlenül meg kellett változtatni a szovjet legfelső vezetésen belüli erőviszonyokat. Úgy értékelem, hogy nem lesz semmiféle visszalépés a korábbi határozatokhoz képest, a peresztrojka, a demokratizálás, szilárd, egységes irányvonalunk marad, mondotta Vagyi Medvegyev a mai KB plénum után.
Most már lassan vége a betakarításnak országszerte. Vajon meg lesz-e ismét a 100 millió dollár a napraforgóból?
Hát úgy érezzük a termelés oldaláról, hogy ez biztosított lesz. Bár változó eredményeket kapunk, a Duna-Tisza közi homokterületeken sajnos hétmázsás termésekről kapunk hírt, viszont Észak-Magyarországról kaptunk 3500 kg-os termés eredményekről is. Én úgy gondolom az eddigi eredmények alapján, hogy a 2 tonna körüli országos termés átlag állandósulni fog.
Nagyon fontos, hogy megvan a hozam, de vajon a minőség milyen?
Jó lesz.
Az aszály ellenére?
Az aszály ellenére annál is inkább, mert a héjbél arány ebben az esetben kedvezően befolyásolja az olajat.
A termelőket az is érdekli, hogy vajon jövőre milyen lesz a napraforgó vetőmag előállítás, éppen az aszályos év után.
A Bács-Kiskun megye déli részén elhelyezkedő hibrid szaporítások rendkívül jó eredményt produkáltak. Ez adja a hazai vetőmag szükséglet 80%-át, és jelentős exportot is tudunk ebből teljesíteni.
Kecel. 140 kilométerre van Budapesttől. Itt él Pintér József, aki ma 51 éves. A Tőzegbányánál kezdett ipari tanulóként dolgozni. Ma az úgynevezett keceli pintérművek tulajdonosa. Mozdonytól templomóráig mindent javított. 41 évesen 5 szakmája volt. Autószerelő, esztergályos, autóvillamossági műszerész, karosszéria alkatos és elektroműszerész. Mert az autószerelésből nem tudott megélni, vállalkozni kezdett.
Honnan volt az induló tőkéje?
A Magyar Televízió jogoltából az első munkát elvégeztem, a tévéhíradónak készítettem az első kamerállványt el, és kapott 1 millió forintos összeget, tudtam elindulni.
Tehát azok a kamerállványok, amik a 3-as stúdióban, a Televízió Híradó régi stúdiójában vannak, azok az ön munkái?
Igen, ezt még én készítettem valamikor.
És milyen munkák következtek ezután?
Attól pillanatok kezdve pörgött az életem, egyre több komolyabb munkákat kaptam, főképp állami beruházásokat, szovjet munkát, kínai munkát, hűtőgépgyárakat és komplett generál kivitelezőként célgépeket. Ezt több, mondhatnám most meg 260 célgépet készítettem eddig el, ami ma, nem csak Magyarországon, a világ minden pontján működik, még mai napig is.
És miért pont ön kapta? Mitől kapta ön?
Amit más elvállalt 2 évre, én elvállaltam 6 hónapra. Ő elvállalt más 10 millió, én megcsináltam 5 millió. Én mindig szerettem játszani az élettel és a pénzzel.
Tehát hazárdírozod?
Igen, azt hiszem mindig adott az elgám, hogy győzzen a jobbik és a gyorsabbik.
Hány csavart képes gyártani az ön üzeme egy nap alatt?
Jelenleg 4,5 milliót.
Ezen kívül hányféle terméke van?
Ezen kívül 30-40 termékre várható, ami most jelenleg folyik a gyártás.
Melyik a legértékesebb termék?
Azt hiszem az atombőreaktorokhoz készült alkatrészek.
Ahogy körbenéztem a faluban, három helyen működik ugye jelenleg az üzem. Mindenhol páncélszekrényeket láttam. Miért?
Munka jellegénytől fogva, mivel a találmányokkal és egyedi gépek gyártással foglalkozunk, dokumentációt kell zárnunk, technológiát kell zárni, és nem utolsó esetben a bizonylatokat is.
Itt mindig van munkaerő?
Igen, a pintérműveknél az az érzésem most már, hogy kitüntetés, ha valaki dolgozott az én cégemnél.
Mennyit keresnek az emberek?
Ez változik 7000-től 15-20000-ig. Hát attól függ, hogy milyen szintű és milyen kvalifikáltó szakmunkás van itt.
Ez a nettó?
Igen, nettó.
Ön mennyi adót fizet egy év alatt?
Milliós nagyságrendben nem tudnám ma még megmondani, mert ez mindig változik, egyik évről áthúzódik a másik évre, néha egy kis büntetét is mellé tesznek, de hát ez ilyen az élet, el kell fogadni.
És mondja, szívesen fizet?
Azt hiszem, azt nem mondhatom, hogy szívesen fizetek, de nagyon megnyugvás, ha rend van körülöttem.
Gondolom, rengeteg irigyre tett szert a faluban is és a környéken is. Nem jelentették fel még soha?
De igen, ez mindennapos dolog volt, főképp utolsó években komoly feljelentések érkeztek.
10 év alatt hány pert vizsgálatot indítottak ön ellen?
Azt nem tudnám megmondani, utolsót meg tudnám mondani. 87-es évben 43 vizsgálatot kaptam, 217 ember vizsgált, és kb. 40 millió forint kárt okozott részemről ez a vizsgálat.
Hogyan, miért?
Mert álltak a gépek, álltak a berendezések.
Honnan vannak a gépei?
Ez különböző vállalaton keresztül, főleg a kispari termetőt a vállalat segítségre vásároltam ezeket a gépeket. Külkerektől, külföldről hozattam be, és jó magam csináltam nagy részét.
Melyik a legértékesebb gép?
Jelenleg azt hiszem, hogy a nagy pontoságú marógép, amik jelenleg 10 millió forint darabja, ebből van 2 darab, horizont marógépek, és ami jelenleg most folyik, úgynevezett fénysugár és a lézerhegesztő rendezések, amik napokban érkeznek a pintérművekbe, azt hiszem ezek a legmagasabb, a legkvalifikáltabb berendezések.
A pintérműveket, ahogyan ma hívják Kecelen, 10 éve alapította meg Pintér József. Akkor 150 ezer forint volt az éves termelési érték, 4-en dolgoztak. Ma 110 millió a tervezett, 1988-ra tervezett termelési érték, 90-en dolgoznak. Jövőre 300 millió a terv. A létszám marad ugyanennyi?
Nem, mivel a létszám is fölmegy 300 főre, arra is van tervezve az egész pintérművek, létszám, konyha és egyéb berendezések.
Tehát szociális létesítmények is?
Természetesen, teljesen ellátóval szeretném tenni a pintérműveit.
5 országba exportálják termékeiket. A Szovjetunióba és Kínába hűtőgépgyárakat, Svájcba tekoprint állványokat, Ausztriába és az NSZK-ba csavart. Ha ma, amikor az egész magyar ipar szinte visszafelé fejlődik, stagnál, nem fejlődik, ön ilyen fékeveszett tempóban halad előre, nem gondolt arra, hogy megvegye mondjuk a Ganzmávagot?
Hát teljesen Ganzmávot nem vettem meg, de egy részegységét, a gépeket megvásároltam a kisipari vállalat jóvoltából, ami több milliós nagyságrendre rúg. Ma már az a szállítás meg is történt, rakják be a pintérművekbe a Ganzmávagnak a gépeit.
90 emberhez ma mennyi adminisztrátort alkalmaz?
5-en vagyunk adminisztrátorhoz.
Ő magát is beleszámítva?
Igen.
És hogyha 300-an lesznek?
Akkor leszünk 8-an.
Több nem fér bele, vagy nem akar
nem
többet?
Nem akarunk többet. Aki nem termel, az nem biztos, hogy nekünk szükségünk van rá. Itt termelni kell a pintérműveknél.
Uh-huh. Az ön irodájában is, és bármerre megyek az épületekben, mert hogy a faluban több helyen van a pintérművek, számítógépek vannak, videó. Miért?
Ez az csúcs technológia miatt van, hogy valóban ne a létszámot növeljük, hanem a gépek dolgozzanak, tehát maga a könyvelésben, elszámolásban is a számítógépek vették ezt a lehetőséget át.
Egy videót a fémfeldolgozóiparban, a gépiparban mire tud használni?
Nagyon jó a kérdés. Ez a dolgozóim viszik, amikor elmennek gépet helyszín szerelni. Természetesen minden gépünk a videófelvételek vannak. Hát lehet kérdeni, hogy 4-5000 kilométer is vannak gépeim Szovjetunióba, vagy Kínába, hát minden esetben kiutazni nagyon kellemetlen volna. Tehát tudunk dönteni itten videóberendezésen keresztül, milyen hiba lehetett ott, és telepaxon leadjuk javítás módját, vagy személyesen megyünk ki. Jelenleg is 8 emberem dolgozik külföldön ki, a gépeimet üzemelik be, és tartják karban.
Kapott-e ön valaha, valahonnan bármilyen segítséget?
Annál több irátod, de segítséget igen keveset kaptam. Jó indulat hozzáállást, igen, de hogy gyakorlatilag pénzsegítséget, munkahelyteremtésre vagy bármire, mindenben elutasítottak, nem kaptam. És nagyon is sajnálom, pedig azt az elvet hallom, hogy a pénzt mindig oda kell adni, aki legjobban tud ebből bánni.
A jövő itt készül majd, az új üzemcsarnokban. Ezt is segítség nélkül építette fel Pintér József. A távolabbi terv pedig szállodaépítkezés, amelyel be lehetne kapcsolódni a turizmusba. Már el is készültek az első tervek.
Nem asszisztálhatunk olyan bér- és szociálpolitikához, amely a bérből, fizetésből és nyugdíjból élők
rovására dolgozni. Ma az úgynevezett Keceli Pintérművek tulajdonosa. Mozdonytól templomóráig minden segített. 41 évesen 5 szakmája volt. Autószerelő, esztergályos, autóvillamossági műszerész, karosszériálkatos és elhívő egyharmadát sem. Mert az autószerelésből nem tudott megélni, vállalkozni kezdett. Honnan volt az induló tőkéje?
A Magyar Televízió jó volt, tehát az első munkát elvégeztem, a tévéhíradónak készítettem az első kamerállványter, és ebben kapott 1 millió forintos összeget tudtam elindulni.
Tehát azok a kamerállványok, amik a hármas stúdióban, a televízióhíradó régi stúdiójában vannak, azok az ön munkái?
Igen, ezt még én készítettem.
És milyen munkák következtek ezután?
Attól pillanatok ezzel fölpörgött az életem, egyre több komolyabb munkákat kaptam, főképp államberuházásban szovjet munkát, kínai munkát, hűtőgépgyárakat és komplett generált vitelezőként célgépeket. Ezt több, mondhatnám most meg 260 célgépet készítettem eddig el, ami ma nem csak Magyarországon, a világ minden pontján működik, mint mai napig is.
És miért pont ön kapta? Mitől kapta?
Amit más elvállalt, 2 éve én elvállaltam 6 hónapra. Mi elvállalt más 10 millióig, én megcsináltam 5 milliót. Én mindig szeretem játszani az élettel és a pénzzel.
Tehát hazárdírozott?
Igen, azt hiszem, mindig előtt az elgám győzni a jobbik és a gyorsabbik.
Hány csavart képes gyártani az ön üzeme egy nap alatt?
Jelenleg 4,5 milliót.
Ezen hányféle terméke van?
Ezen kívül 30-40 terméke várható, ami most jelenleg folyik a gyártás.
Melyik a legértékesebb termék?
Azt hiszem, az atomreaktorokhoz készült alkatrészek.
Ahogy körbenéztem a faluban, 3 helyen működik ugye jelenleg az üzem. Mindenhol páncélszekrényeket láttam. Miért?
Munka jellegénytől fogva, mivel a találmányokkal és egyedi gépek gyártással foglalkozunk, dokumentációt kell zárnunk, technológiát kell zárni, és nem utolsó esetben a bizonylatokat is.
Itt mindig van munkaerő?
Igen, a Pintér Műveknél az az érzésem most már, hogy kitüntetés, ha valaki dolgoztam az én cégemnél.
Mennyit keresnek az emberek?
Ez változik 7000-től 15-20 000-ig. Hát, hogy milyen szintű és milyen kvalifikáltó szakmunkás van, hogy...
Ez a nettó?
Igen, a nettó.
Ön mennyi adót fizet egy év alatt?
Milliós nagyságrendben nem tudnám ma még megmondani. Ez mindig változik, egyik évre változik a másik évre, néha egy kis büntetét is mellé tesznek, de hát ez ilyen az életet el kell fogadni.
És mondja, szívesen fizet?
Azt hiszem, azt nem mondhatom, hogy szívesen fizetek, nagyon megnyugvással rendben körülöttem.
Gondolom, rengeteg irigyre tett szert a faluban is és a környéken is. Nem jelentették fel még soha?